Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió heti kulturális magazinja, a mikrofonnál Kálló Izabella, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Harmadik Richárd néhai angol király földi maradványait találták meg tavaly szeptemberben Leicester egyik autóparkolójának betonja alatt. A több mint fél évezredes csontokról a kutatók bizonyossággal állítják, hogy a csatában elhunyt uralkodójé. Seres Gerda kérdezte Mende Balázs Gusztávot, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóját.
Milyen eszközöket tudnak használni ilyen esetben az azonosításra?
Megerősítő és úgymond kizáró eszközöket lehet használni. Egy ilyen csontozatnál, ha felmerül, hogy valakivel azonosítani kell, akkor először is nagyjából stimmelni kell az elhalálozási életkornak. Ez azért mondom nagyjából, mert azért pontos évre, hónapra nem nagyon lehet megállapítani egy felnőtt embernél. Ugyanakkor egyértelműnek kell lenni, hogy egy férfi csontvázat kerestek itt a kutatók, akkor ehhez szükséges az, hogy a történeti források által adott adatokkal nem mondom, hogy egyezzen meg, minden esetre látványosan nem mondjon ellent neki. Richárddal kapcsolatban maga a történeti tradíció, ugye a gerinc problémáját, a púpos király problémáját ugye folyamatosan életben tartotta. Minden esetre itt is találtak gerincdeformitásra mutató jegyeket, illetve nagyon sok valószínűleg a harci sérüléssel összefüggésbe hozható utólagosan is vizsgálható sérülés nyomot, amely megerősíti azt, hogy ugye közvetlenül halál előtt harcban vett részt, ugye Bosworthi csatában, és a feljegyzések szerint megsérült több helyen, illetve hát azt is vélelmezik, hogy a holttestét a sikertelen csata után többször meggyalázták.
Nagyon érdekes, hogy azt mondták a kutatók, hogy DNS azonosításra is sor került. Miként lehet egy ennyi idős csontvázból egyáltalán DNS-t kivonni, illetve mi szükséges ehhez?
Úgy tűnik, hogy a mikrokörnyezetnek a hatásai azok, amelyek akadályozhatják, vagy éppen lehetővé tehetik a DNS kinyerését a csontozatból. Mondhatnám egyébként, hogy a fogakból, mert általában a fogból a legvédettebb részen lévő állományból próbálják kinyerni a DNS-t, hogy más addig környezetében lévő DNS állomány ne fertőzhesse felül, ne kontaminálhassa, ezt így mondjuk szakszóval. Ugyanakkor pedig vannak a DNS állománynak olyan szakaszai, amelyeknek az öröklési menetében nem játszódnak le olyan típusú rekombinációk, olyan típusú változások, amelyek lehetetlenné tennék azt, hogy nagyon sok generáción túl is lehessen valamelyik rokon ággal összefüggésbe hozni. Amennyire én tudom, itt egy 17. generációba tartozó rokon volt az, aki a DNS adataival legalizálta, hogy itt Richárdról lehet szó. Ez az anyai ágnak a vizsgálata, a férfi ág vizsgálata a tudomásom szerint még nem zárult le. Arra jó példa lehet, hogy nincsenek elveszett lehetőségek annak a tekintetében, hogy ahogy személy szerinti azonosítást is végezzenek, de természetesen ebben csak akkor lehetséges, hogyha van élő utód, vagy olyan, akinek a DNS-ével össze lehet vetni az adatokat, hogyha így párhuzamba vonjuk mondjuk a magyar királysíroknak az ügyével, hogy akkor nem lehetne nálunk is. Ugye arra mindenképpen figyelmeztetni kell az ezt kívánókat, hogy nincsen viági leszármazottja tudomásunk szerint az Árpádháznak. Ennek kapcsán nem tudunk olyan viági azonosítási lehetőséget, amely kapcsán egyértelműen lehetne mondjuk azonosítani egy olyan sírt, amelyet egyébként nem is tudjuk, hogy adott esetben kihez kössünk, akár a székesfehérvári maradványok, akár pedig máshol lévő nem pontosan ismert felelés helyű maradványok tekintetében.
Mende Balázs Gusztávot, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóját hallották. Barna Ildikó és Pető Andrea, a Politikai Igazságszolgáltatás a második világháború utáni Budapesten című könyve a Gondolat kiadó gondozásában jelent meg. A kötet egyebek között a háború utáni népbírósági perek a zsidó identitásra gyakorolt hatását vizsgálja. Fehér Anna Magda kérdezte Pető Andrát, a Közép-Európai Egyetem társadalmi nemek tanszékének docensét.
A kötet abból indult ki, hogy mik azok a vakfoltok, amik erről a rendkívül fontos időszakról a történeti emlékezetben megtalálhatóak. Többek között az egyik vakfoltot az okozza, hogy a történészek eddig egyedi esetekkel foglalkoztak. Tehát megnézték mondjuk a Bárdosi pert, mert mondjuk én írtam a 1946-os budapesti pogromok vádlottairól. Azt gondoltuk, hogy itt az idő, hogy készítsünk egy átfogó kvantitatív vizsgálatot. És 14 kutatási asszisztens részvételével a Budapesti Fővárosi Levéltárban végeztünk egy nagy átfogó kutatást, ami alapján tudunk olyan megállapításokat tenni az egész politikai igazságszolgáltatási folyamatra vonatkozóan, amiben meg tudjuk mondani, hogy mi történt. A vészkorszak utáni zsidó identitást alapvetően meghatározta az az élmény, hogy a népbírósági pereknek a 43%-a felmentéssel végződött. Egy nagyon fontos és nagy nyilvánosságot kapott politikailag fontos ügyben egészen másképpen zajlottak ezek a dolgok, mint a perek többségét jelentő úgynevezett kis ügyekben. Ez egyik fő állítás ennek a könyvnek, hogy nem szabad ezeket a kis ügyeket összekeverni azt a nagy úgynevezett politikai perekkel. Ennek következtében az a hit, ami 45 után jelen volt, tehát az újrakezdés és a pozitív világ eljövetelének a hite, ez nagyon hamar tova illant, generációknak lett az a alapélménye, hogy itt bizony nem történt meg egy megfelelő igazságszolgáltatás. Ez az alapvető élmény az, ami meghatározza a későbbi politikai szocializációt, és meghatározza a 45 utáni zsidó identitást is.
A társadalmi nemek szempontjából is vizsgálják a népbírósági eljárásokat. Mit értünk pontosan a társadalmi nem fogalma alatt, illetve miért fontos ez a szempont?
A társadalmi nem nem csak azt jelenti, hogy vizsgáltuk külön a férfiak és nők számarányát, akár mint elkövetők, akár mint tanúk, akár mint népbírók esetében, hanem azt néztük meg, hogy a népbírósági folyamat során hogyan jönnek létre ezek a kategóriák, mint férfiasság és nőiesség. Összehasonlítottuk, hogy ugyanazért a büntetés tételér mondjuk férfiak és nők mennyiben kaptak súlyosabb börtönbüntetést. Tehát a II. Világháború után a úgynevezett szükségben született matriarchátus időszakának vége van, és a népbíróság az egy nagyon fontos olyan folyamat, amelyik megpróbálja visszarendezni azokat a megbojdult társadalmi nemi hierarchiákat és viszonyokat, amiket a II. Világháború létrehozott.
Pető Andrát, a Közép-Európai Egyetem társadalmi nemek tanszékének docensét hallották. Egymásra hangolódás, ez a mottója a vasárnap kezdődő házasság hetének. A Bálint naphoz kapcsolódó programsorozatot világszerte 21 országban megrendezik. Herjecki Kornél szervező szerint évről évre egyre többen vannak azok, akiknek fontos a házasság, és amelyre úgy tekintenek, hogy megfelelőképpen fel kell rá készülni. Gál Ildikó interjúja.
Ez a kezdeményezés nem csak Angliában vált évről évre népszerűbbé, hanem más országok is csatlakoztak. Így Magyarországon ez a 6. év, hogy ezt a rendezvényt megszervezzük, és a cél tehát az, hogy a házasságra figyelmet felhívjuk, és ötleteket, példákat adjunk olyan helyi kezdeményezésekre, amik ugyanebben a gondolatkörben vannak, csak éppen lehet, hogy az kellene a megvalósuláshoz, hogy egy lökés, egy időpont, egy ötlet jöjjön hozzá, és azt tapasztaljuk, hogy ez így működik, és évről évre többen kapcsolnak ebbe bele.
Mégis ennek ellenére egyre kevesebb a házasságkötés Magyarországon.
Igen, nem a számok ellen akarunk hatni, ez egy világjelenség. Ugyanakkor azt a részét is szeretnénk képviselni, hogy nem a házasság intézményével van benn, hanem esetleg a nem megfelelő hozzáállással. Tehát, hogy a házasságtól ha olyat várok, ami ideális tőle, vagy ha úgy kezdek bele, hogy nem készülök föl, akkor nem csoda, hogy a vége is olyan. Mi ezzel a rendezvénysorozattal igazából azt a hangot szeretnénk képviselni, vagy megerősíteni, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik számára a hosszantartó elköteleződés egymás iránt a házasságban fontos dolog, és készek arra, hogy erre odafigyeljenek, erre felkészüljenek, erre áldozzanak.
A hosszú távú elköteleződést, a szeretetet, az odafigyelést azonban lehet vállalni egy élettársi kapcsolatban is. Akkor mi szól a házasság mellett? Mit mondanak azoknak, akik részt vesznek az önök programjaikon?
Elég sok ismeret történt már világszerte. Ami összefoglalom el lehet mondani, hogy azok, akiknél megvan ez az elköteleződés is, annak az a velejárólaja is, hogy össze is házasodnak, azoknak egyszerűen a kapcsolatuk minősége jobb. A gyermekeik számára ez az elköteleződés, amit a szülőknél látnak, az az ő kapcsolatépítésükben is szerepet játszik, és igaz, hogy sok a válás, de azok, akik házasságra lépnek, tartósabban maradnak együtt, és ennek a gazdasági vonatkozása sem elhanyagolható. A Magyar Házasság Hete Mozgalomnak egyik sajátossága, hogy minden évben megkérünk egy házaspárt, akik úgymond a házasság hete nagykövetei. Idén ez a házaspár Váth András és Farkas Zsolt. Ők zongoras művész házaspár, akik azt a szlogent választották erre az évre, hogy egymásra hangolva, mert életükben és munkájuknál is ezt tapasztalják, nagyon fontos az egymásra hangolódás. pontosan ez az, ami adhat biztatást valaki más számára, hogy ez a dolog működik a gyakorlatban, és nem csak a számok világára kell hagyatkoznunk.
Helyecki Kornélt, a házasság hetének egyik szervezőjét hallották. A mozipremierekről Ola András összefoglalóját hallják.
Bár a Pszichóma már Alfred Hitchcock rendező egyik legismertebb alkotásának számít, elkészítését annak idején szinte senki sem támogatta. A korszakos jelentőségű mű megvalósulásáért folytatott küzdelmet dolgozza fel a Hitchcock című alkotás, amelyben a kivételes angol rendezőt egy kivételes angol színész Sir Anthony Hopkins alakítja.
Mr. Hitchcock, you're the most famous director in the history of the medium, but you're 60 years old. Shouldn't you just quit while you're ahead?
Miközben Hitchcock a stúdiók támogatása nélkül saját vagyonából és kölcsönökből igyekszik megvalósítani következő alkotását, Anthony Hopkins meggyőzően idézi fel a rendező jellegzetes gesztusait, konfliktusait imádott feleségével, akit Helen Mirren alakít a vásznon, és többet tudhatunk meg a Pszichó elhíresült zuhanyzós jelenetéről is.
I need you to find the son of a bitch who's sleeping with my wife.
Done.
A krimik kedvelőit a héten a Megtört város című film várja a mozikba. Mark Wahlberg rendőrből lett magánnyomozót alakít, aki a Russell Crowe által megformált New York-i polgármester a választási kampány hajrájában bíz meg felesége követésével. Catherine Zeta-Jones karaktere ugyanis látszólag intim viszonyt folytat az ellenfél kampányfőnökével. Hamarosan kiderül, a házasságtörés látszata mögött egy ingatlan Panama körvonalazódik, és miután a polgármester is rászette, a volt rendőr maga veszi kezébe a törvényt.
How much longer do I have?
I would encourage you to do the things you want to do.
Szívszorító történet a héten a magyar mozikba is eljutó Most jó című brit film, amelyben Dakota Fanning egy leukémiás tínédzsert alakít, akinek már csak néhány hónapja maradt hátra. A lány bakancslistát készít, és igyekszik kielvezni élete hátralévő minden pillanatát, miközben családja és barátai a korábbinál is közelebb kerülnek hozzá.
How do you best kill a witch?
Cutting off her head tends to work.
Már a Piroska és a Farkas és a Hófehérke történetének keresztezése az alkonyat tini vámpír filmek látványvilágával eddig is hatalmas bukásokhoz vezetett, mindez nem riasztotta el a hollywoodi filmeseket attól, hogy elkészítsék a Jancsi és Juliska új értelmezését is. A Boszorkányvadászok című filmben a két főhős már János és Júlia néven felnőttként írtja a vasorú bábákat, ám ezúttal egy minden korábbinál veszélyesebb ellenféllel találkoznak, akinek legyőzéséhez a kulcs saját múltjukban keresendő. A Boszorkányvadászok rendkívül rossz kritikát kapott a tengeren túlon, mely szerint a film egyszerre vallott kudarcot fenteziként és önmaga paródiájaként. Ola András, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti kulturális magazinját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Kálló Izabella.
Kulturális híreket hallottak.